Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és először hozzátok szólnék, gyerekek. Ha megkérdezném tőletek, hogy melyik a Jóisten legfőbb parancsolata, akkor azért biztos vagyok benne, hogy a legtöbben tudnátok válaszolni, hogy a szeretet. Na, de mi az, hogy szeretet? Nagyon sok mindent jelent. Nem csak annyit, hogy áttölelitek apu anyu nyakát, és én szeretlek téged, hanem sok minden egyebet, mert ez még csak szó. És most én csak egy dologról szeretnék szólni nektek, hogy mit jelent a szeretet. Ezt Pál apostol írja, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Szeretném, ha ez lenne ez az ige, amit megtanultok ma, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Ez azt jelenti, hogy amikor van egy választás, például van egy valami finom étel az asztalon, akkor nem azon jár az eszetek, hogy a legjobb, legszebb gyorsan nekem, hanem mindig tudtok nagy lelkűen a másiknak, tessék, válasszál. Ez azt jelenti, hogy mikor valami játék, ami nagyon tetszik nektek, akkor nem azon, hogy én gyorsan elveszem a másik elől, és majd ki se adom a kezemből, míg én ki nem játszottam magamat, hanem a szeretet nem keresi a maga hasznát, ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. Szeretnék nektek egy bibliai példát mondani. Lehet, hogy hallottátok ezt a történetet, ugye Ábrahámról, meg Lótról. Ugye Ábrahám és Lót, ugye a régi időkben éltek, Ábrahám volt a nagybácsi, és az ő árván maradt unokaöccse a Lót, akit ő nevelt föl. És ők állattenyésztéssel foglalkoztak, nagy nyájaik voltak. Persze Lót mindent Ábrahámnak köszönhetett, mert Ábrahám nevelte föl, és ő segítette hozzá, hogy neki is már szép nagy nyájai voltak. De hát azon a vidéken voltak szárazabb helyek, voltak nedvesebb helyek, ahol dús volt a legelő, és hát már ugye sok pásztoruk volt, alkalmazottaik voltak, és mindig vitatkoztak a pásztorok, hogy kié legyen a jobb legelő. És Ábrahám azt mondta, hát ez így nem mehet, pogányok között élnek, akik Istent nem ismerik, és itt nem vitatkozhatnak a pásztorai sem. És azt mondta az unokaöccsének, hogy váljunk külön egy bizonyos távolságra, te nyájaid és az én nyájaim, és akkor azt mondta neki, nézz szét, jobbra-balra, mindenfelé, és tessék, válasszál. Pedig ő volt az idősebb, ő nevelte föl Lótot, mindenhez ő segítette hozzá, mégis nagy lelkűen átengedte neki a választást. És megkérdezem tőletek, ha kicsit ismeritek a történetet, Jób aztán elszegényedett, vagy tönkrement? A Jóisten áldása volt vele, noha ő átengedte a jobb részt, és a Lót volt olyan önző, hogy rögtön megnézte a legjobb helyet, és azt választotta. És Ábrahám még akkor sem mondta, hogy na, azért elvártam volna, hogy azért szerényebb legyél, és ne a legjobb részt válasszad, hanem ő nagy lelkűen átengedte, tudomásul vette, jó, azt mondta, rendben van, akkor az a tiéd, ami marad, az az enyém. És nagyon jó lenne, hogyha ti is ilyen gyerekek lennétek, akik mindig bíztok abban, hogy az a legjobb, ha valakiről a Jóisten visel gondot. Sose keresi a maga hasznát. Mindig átengedi a választást a másiknak. Mindig átengedi a jobbik részt a másiknak. És bízik abban, hogy a Jóisten majd őróla gondot visel. Én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, hogy így nevelt minket. És emlékszem, annyira belénk is vésődött ez gyerekekbe, hogy nálunk az volt a nagy esemény, mivel nagyon nagy szegénységbe éltünk, hogyha a nagybátyánk vidékről küldött egy jó kis csomagot, amiben sok minden volt, amihez egyébként mi nem jutottunk volna hozzá. És emlékszem, egyszer küldött egy csomagot, és hát persze nagy izgalommal nyitottuk ki mi a három gyerek, és úgy soha nem felejtem el, a nővérem első szava ez volt, ezt mi nem ehetjük meg egyedül. Mert neki abban a pillanatban eszébe jutott, hogy van egy még szegényebb család ott a közelünkbe, ahol egy anyuka nem három gyereket nevel, hanem hatot egymaga, és azt az örömet, emlékszem, milyen örömmel osztottuk szét a csomagot, és hogy mind elkísérjük anyukát, és megyünk vele együtt, hadd lássuk, hogy örüljenek ők is. És szeretném, gyerekek, ha ti is ilyen gyerekek lennétek, és nagyon a szívetekbe vésődnék, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Szívesen átengedi a választást, szívesen átengedi a jobbik részt a másiknak, mert tudja, hogy a Jóisten majd őről a gondot fog viselni, és számon tartja az ő önzetlenségét és nagy lelkűségét. Tehát ennyi volt a mai tanulás. Akkor még egyszer ne felejtsétek el, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és Jelenések könyve 3. fejezetéből a 8. és a 10. verset olvassuk alapigeként. Tehát Jelenések könyve 3. fejezetéből a 8. és a 10. verset olvassuk. Így olvasom. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És a 10. vers, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Akik egy kicsit jártasabbak Jelenése könyvében, rögtön észreveszik, hogy az úgynevezett filadelfiai levélből való ez a részlet, és ezt az üzenetet Jézus a 6. keresztény korszaknak küldte, ami a 18. és 19. századi nagy ébredési és utóreformációs mozgalmakat jelentette. És ezeknek a keresztényeknek a küzdelme nagyon közel állhat hozzánk, mert az ő nagy küzdelmük, ahogy az egészből kiderül, hogy ekkor már a 16. századi reformációnak a lelkesedése, a hűsége Krisztushoz és az igéjéhez nagyon olvadt, és a kereszténység elindult egy elvilágosodás, elegyháziasodás útján, és ők voltak azok, akik viszont őrizték az Isten igéje iránti szeretetet, és emiatt a most már államegyházzá váló saját eredeti egyházaik részéről is nagyon nagy megpróbáltatásokat szenvedtek. De Krisztus szeretettel üzeni nekik, tudom a te dolgaidat, és hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Nagyon közel állhat hozzánk ez az ünnepélyes, szépséges ígéret, amit Krisztus nekik adott, és ez a bátorító üzenet, mert hiszen ebből a filadelfiai korszaknak a hívő kis csoportjaiból, ébredése mozgalmaiból nőtt ki a végidőnek a maradék egyháza. És mindjárt így kezdődik a nekik szóló üzenet, tudom a te dolgaidat. Tudjuk, hogy ez mind a 7 korszaknak szóló levélben ismétlődik, és olyan jó lenne, hogyha mi ezt a krisztusi igét olyan nagyon a szívünkbe zárnánk, és úgy sokszor vigasztalásul eszünkbe jutna, amikor nehéz életszakaszon haladunk át. Mindegy azok családi nehézségek, egyéb nehézségek, hogy ezt mindig tudnánk, hogy a Krisztus minden keresztény korszaknak ezt mondja, tudom a te dolgaidat. Nekünk olyan gyenge a hitünk, hogy sokszor még azt is elképzeljük, hogy Isten elfeledkezett rólunk. Akár egyénileg, vagy akár hívő csoportok is gondolhatják ezt. De van egy rendkívüli ige Ézsaiás könyve 49. fejezetében, amely szeretné ezt a csüggedést, vagy ezt a téves gondolatot, hogy így mondjam, radikálisan kiradírozni a fejünkből, hogy Isten elfeledkezett rólunk. Ő az, aki mindenkor azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hiszen nem ő mondta azt, hogy én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hogy ő, ha visszatért is a mennybe, a figyelme legfőbb tárgya a benne bízók és az ő hívő népe. És itt Ézsaiás könyve 49. fejezetében így olvasom a 14-től 16. verset. És szól Sion, ugye Sion a templomhegy neve volt, és mindig Isten népének a szimbóluma, tehát így szól az Isten népe. Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. És Isten visszakérdez, hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged. Két érvet mond a Jóisten, megkérdezi, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről? Ugye a szoros szülő-gyermek viszonyra utal, hogy olyan, mint a mi mennyei atyánk. De azért mennyire ismeri a Jóisten az embert és az emberi természetet, mert nem éri be azzal, hogy úgy én sem feledkezem el, hanem azt mondja, még ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad nem feledkezem el. Sajnos bőven lehet ezzel találkozni, hogy anyák is nem szeretik a gyermekeiket, vagy elfeledkeznek róluk, vagy elfordulnak tőlük, de azt mondja a Jóisten, még ha ezek elfeledkeznének is, én akkor sem. És a másik hatalmas érv, amit mond, hogy az én markaimba metszettelek fel téged. Kitaláljuk, hogy ez mire vonatkozik? Tulajdonképpen nem nehéz kitalálni, a sebhelyekre utal, a golgotai kereszten szerzett sebhelyekre, amelyekről azt olvassuk az írásban, hogy bár Jézus egy újjáteremtett testben támad föl, de ezek a sebhelyek mementónak megmaradtak, hiszen tudjuk, hogy a feltámadott Jézus ugye erre hívta föl Tamást, hogy itt vannak ezek a sebhelyek bizonyságául, hogy én vagyok, aki meghalt a kereszten. És mintha Jézus csak azt mondaná, aki ezt megtette, értetek, az elképzelitek, hogy elfeledkezhet? Olyan ez, mint amikor római levélben azt mondja, hogy az atyáról mondja, hogy aki tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Aki az életét adta, értünk, aki a markaimba metszett fel minket, el lehet képzelni, hogy elfeledkezzék. Tehát mindjárt ezek az üzenetnek az első gondolata, hogy tudom a te dolgaidat, ismétlem radikálisan és végérvényesen el akarja némítani azt, ami könnyen kiszalad a megpróbáltatásban az ember száján, hogy én rólam elfeledkezett az Úr, de határozzuk el, hogy ezt mi többet nem engedjük meg magunknak. Hiszen az Úr így határozottan mondja, még ha az anyák elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem, és én tudom a te dolgaidat. Aztán itt zárójelbe teszi, mint egy kitérő gondolat, hogy én adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Ez egy örök vigasztalás minden hívő embernek, mert kitaláljuk, hogy mi ez a nyitott ajtó, amit Isten elénk adott, és amit senki be nem zárhat. Ez a mennyei szentélynek az ajtaja, ahol Krisztus értünk közben jár. És mintha csak úgy emlékeztetne bennünket, ha elcsüggednél, ha elfeledkeznél, akkor jusson eszedbe, hogy neked van egy lehetőséged, amely minden hívőnek nyitva van, és ez utal arra, hogy az imádság nem hiába való, és a Krisztus közben járásáért való folyamodás nem hiába való. Ezt, akár milyen nehezek lehetnek a körülményeit, akár mennyi problémád lehet, de ezt az ajtót senki be nem zárhatja. Szeretnék egy néhány sort idézni, Ellen White néhány nagyon, nagyon szép mondatot fűz ehhez a bibliai részlethez. Az igaz tanú biztosít, hogy az Úr nyitott ajtót adott elénk, amelyet senki be nem zárhat. Akik hűségesek akarnak lenni Istenhez, azoktól a világ sok előjogot megtagadhat. Az igazság ellenségei elállhatják útjukat, akadályozhatják munkájukat, még sincs hatalom, amely bezárhatná az Isten és a lelkük közti érintkezés ajtaját. Nincsen hatalom, amely bezárhatná az Isten és a lelkük közötti érintkezés ajtaját. A keresztény maga bezárhatja ezt az ajtót, ha bűnt enged meg magának, vagy ha elutasítja a mennyvilágosságát. Elfordíthatja fülét az igazság üzenetének hallásától, s így eltépheti az Isten és lelke közti kapcsolatot. De sem ember, sem sátán be nem zárhatja a Krisztus által számunkra megnyitott ajtót. Ebben van egy nagyon nagy bátorítás, de egy nagyon nagy intés is ebben a néhány gondolatban, hogy ez a legfontosabb, hogy ez az ajtó mindig nyitva legyen, hogy fogalmazza meg? Az Isten és a mi lelkünk közötti érintkezésnek az ajtaja. Azt mondja, de mi magunk becsukhatjuk. És mivel csukhatjuk be? Azt mondja, azzal, hogyha bűnt engedünk meg magunknak, vagy elutasítjuk a menny világosságát, ha elfordítjuk fülünket az igazság üzenetének a hallásától. És azt kell mondanom, hogy ettől óvakodjunk a legjobban, hogy ezekkel a dolgokkal mi becsukjuk ezt az ajtót. Egyébként akár milyen nehézségeink lehetnek, de ha arra vigyázunk, hogy ez a nyitott ajtó nyitva legyen, az élénk legyen, és eleven legyen az Isten és a mi lelkünk közötti érintkezés, ha mi mindig könnyen oda találjunk a mennyei szentélyben, a közben járó Krisztushoz, akkor mégis biztonságban vagyunk, és senki és semmi le nem győzhet bennünket. Aztán így kérdés az, hogy Jézus miről mondja azt, hogy tudom a te dolgaidat, mit tudott erről a gyülekezetről, erről a filadelfiai korszak gyülekezetéről, ahogy említettem ezeket az ébredési mozgalmakról, akik nagy ellenállás mellett őrizték a reformáció lángját, és kutatták az ígét. Így mondja, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Van itt egy nagyon érdekes összekapcsolás, azt mondja, bár kevés erőd van, nem voltak ezek szám szerint sokan a többséghez képest, de azt mondja, hogy megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Akkor ez a két dolog egy és ugyanazt jelenti? Egy és ugyanazt jelenti. Mert hogy az Isten kicsoda, azt egyedül az ő igéje mondja meg. Nem lehet szétválasztani az Isten nevéhez és az ő igéjéhez való ragaszkodást. Ezt így egy lélegzetre mondja. Nem, megtartottad az én beszédemet, nem csak hitted, hanem megtartottad. Nem csak azt mondtad, hogy vallod, hogy igaz, hanem megtartottad, ragaszkodtál hozzá, és az én nevemet nem tagadtad meg. Ezt mi nagyon-nagyon jegyezzük meg, hogy az Isten beszédehez való ragaszkodás, és az Istenhez való ragaszkodás az egy és ugyanaz, ez teljességgel szétválaszthatatlan. Mert ha mi próbálunk az Istenhez ragaszkodni, de nem ragaszkodunk az ő igéjéhez, akkor észrevétlenül mi már valami hamis Isten. Istenhez ragaszkodunk, valami elképzelt vagy ember alkotta Istenhez. Isten nevéhez ragaszkodni és Isten beszédéhez ragaszkodni, egy és ugyanaz. Szeretném ezt gyakorlatilag megmutatni Jelenések könyvében. Van egy kifejezés, ami Jelenések könyvében nagyon sokszor ismétlődik, én nem tudom, felfigyeltünk-e rá. Így olvasom a Jelenések könyve első fejezetének a 9. versében. Ezt írja János apostol, hogy miért volt ő Pátmos szigetén. Azt mondja, én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és a tűrésében, a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Tehát így határozza meg, hogy miért került ő számozetésbe Pátmos szigetére, azt mondja, az Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Szóval lapozzunk egy kicsit a 6. fejezet 9. verséhez. Itt olyanoknak a panaszát, illetve a kiáltását, de ugyanakkor a hittel teljes megnyilatkozását hallja János apostol látomásában. A 9. vers végét olvasom. Akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyság tételért, amit kaptak. Ugye ez itt a 6. fejezetben, ugye itt a középkor mártírjairól van szó, és ezeket is így jellemzi, hogy megölettek az Isten beszédéért és a bizonyság tételért, amit kaptak. Aztán lapozzunk a 12. fejezet 17. verséhez, ahol a végidő maradékát így jellemzi, azt mondja, megharagszik a sárkány, ugye az eredeti szöveg szerint így van, hogy az asszonyra, és elment, hogy háborút csináljon az ő magvának maradékával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Most megint olyanokról olvasunk, akik az Isten parancsolatait megőrzik, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És végül Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versét is nézzük meg. A 20. fejezet 4. versében így olvassuk. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adaték nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért. Megint itt van az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Gondolkoztunk azon, hogy miért kettős ez a kifejezés? Miért nem csak annyit mond, hogy az Isten beszédért, miért teszi hozzá, hogy a bizonyságtételért, amit haptak, vagy a Jézus Krisztus bizonyságtételéért? Azért, mert ha van ige ismeretünk, de az az ige csak egy holt ige ismeret, mondhatnám egy dogmatikai ige ismeret, ezért emellett nem lehet úgy kitartani. Ezért nem vállalja az ember, hogy akár megöljék, vagy a fejét vegyék. Csak akkor, hogyha a Szentlélek ezt az ő számára az Istennek, a Jézus Krisztusnak az élő bizonyság tételévé tette. Jézus búcsú beszédeiben mondta ezt, János evangélium a 14. fejezetének a 21. versében találjuk. Így mondja Jézus Krisztus, tehát János evangélium a 14. fejezetéből idézem a 21. verset, így szól, aki ismeri az én parancsolataimat, de nem csak ismeri, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Tehát azért nem csak annyit mond, hogy az Isten beszédért, hanem a bizonyságtételért, amit kaptak, meg a Jézus Krisztus bizonyságtételért, mert nekik az Isten beszéde a Szentlélek személyes munkája által megelevenedett. Mert ők az Isten igéjéhez nem dogmatikai ismeretként ragaszkodtak, hanem úgy ragaszkodtak, mint amit nekik a Szentlélek egy élő, eleven bizonyságtétellé tett, meggyőzte őket arról, hogy ez igazság. Ők úgy hallották az Isten beszédét, mint az ő közvetlen szavát, és azzal megtelt a lelkük. És ezek azok az emberek, akiket akár megölhetnek az Isten beszédért és a Jézus bizonyságtételért, a bizonyságtételért, amit kapnak, de nem tudnak attól elállni, mert nekik az nem holdbetű, az nekik nem száraz ismeret, hanem azt nekik a lélek bizonyságtétele élő, eleven mozdíthatatlan igazságát tette, ami a lelkük életévé lett. És milyen érdekes, hogy itt különböző korszakoknak a hívőiről van szó. Ugye látjuk, végig vonul Jelenések könyvén. Utoljára ugye a 20. fejezetben azokról beszél, akik ugye fejüket vették, Isten beszéd, és nem imádták a fenevadat és annak képét. Tehát egész a vég idejéig bemutatja a különböző hívő csoportokat, és mindegyiket ez jellemezte. Az Isten beszédéhez és a bizonyságtételhez való ragaszkodás, amit a Szentlélek által kaptak. A Jézus szólt a Szentlélek által hozzájuk, és nekik lelkükbe vésődött, hogy ez Istennek a szent és mozdíthatatlan igazsága. Ugye mindnyájan ismerjük a 10 szűz példázatát, ahol arról olvasunk, hogy pusztán, ha valakinek van lámpása, tehát van ige ismerete, hogy így mondjam, ennek a dogmatikai ismerete megvan, ez kevés lesz ahhoz, hogy a Krisztus visszajövetelére fel tudjon készülni, és bemenjen a mennyegzőre, csak ha olaj is van a lámpásban. Ha azt a Szentlélek eleveníti meg a Jézus Krisztus személyes bizonyságtételévé számukra. És azt kell mondanom, testvéreim, hogy nagyon vigyázzunk, hogy milyen a mi ige ismeretünk, lámpásunk van, vagy olaj van a lámpásunkban, és ez a lámpás ég. És hogyha mi csak elmegyünk egy héten egyszer ige hirdetést hallgatni, futva kezünkbe vesszük a szombatiskolai leckét, de mi személyesen nem kutatjuk az ígét. Ha nekünk a személyes ige kutatásnál nincs az a tapasztalatunk, amit így mond Jeremiás proféta, hogy mikor szavaidat hallattad, én élveztem azokat. És azok szívemnek örömévé és lelkem vigasságává váltak. Akkor vigyázzunk, mert ez nem tart meg minket a Jézus Krisztus eljöveteléig. És megkérdezem, könnyen kicsúszunk abból, hogy nekünk az Isten beszéde Jézus Krisztus bizonyságtételévé legyen? Hogy a Biblia igéi, azok a Szentlélek bizonyságtétele élővé tegye azokat? Nagyon könnyen. Ha csak engedjük, hogy a mindennapoknak a rohanása hétről hétre, hónapról hónapra sodorjon minket, és csak néha felsóhajtunk, hogy fogadkoztam mondjuk a legutóbbi úrvacsorán, de már megint ez történt, hogy eltelt egy hét, és én kezembe se vettem a Bibliát, vagy ha kezembe vettem, az annyi volt, hogy egy futólag, na, Uram, küldj valami vigaszt, és gyorsan olvastam egy verset, Ez nem elégséges ahhoz, hogy mi kitartsunk a megpróbáltatások idején. Azok tudtak mindig kitartani a megpróbáltatásban, akiknek az Isten beszéde élővé és elevenné lett a Szentlélek által, és akik személyesen kutatták, és személyes tapasztalatokat nyertek, hogy a Szentlélek őket meggyőzte, az olvasottak és a hallottak igazságáról. És azután így olvassuk tovább, így küldi Jézus tovább az ígéretet ennek a hívő csoportnak. Ugye ezek különböző csoportok voltak a valóságban, ahogy említettem, a 18.-19. század során, akik nagy ellenállással szemben az Isten igéhez ragaszkodtak. És azt mondja nekik a 10. versben, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, sokkal helyesebb lenne így fordítani az én álhatatosságra intő beszédemet, mert az eredeti görög szövegben itt szereplő szó, ez a bizonyos hypomóni, ez mindig azt jelenti, hogy álhatatosság elsődlegesen. Persze álhatatosság és béketűrés összefügg, mert aki álhatatossal ragaszkodik valamihez, és béketűréssel sok mindent eltűr azért, de döntően az álhatatosságról van szó, és miben voltak álhatatosak ezek a hívők? Mire mondja azt, hogy mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet? Hát ahogy az előzőkből kiderül, ebben voltak álhatatosak, hogy megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És azt mondja nékik, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Kedves gyülekezet, ki a legfőbb példaképünk abban, hogy álhatatosan ragaszkodni az Isten beszédéhez? Maga Jézus Krisztus. Én nem tudom, megfigyeltük-e az evangéliumokban, hogy Jézusnak mindenre ez a válasza, hogy van az írásban, mint olvasod. Egy alkalommal ezt a kijelentést teszi az János evangélium a 10. fejezetének a 35. verse, és az írás fel nem bontható. Egy borzasztó fontos kijelentés Jézusnak is, az írás fel nem bontható. És vannak, amikor egész kis részletekre irányítja a figyelmet valamely bibliai igével kapcsolatban, és mindig ehhez kapcsolja a tanítványait. Az Isten beszédéhez való álhatatos ragaszkodás az az, amikor minden beszédét megtartjuk. Ahogy mondta Jézus, Isten minden igéjével éljen, amelyet ő adott. És az ellenség pedig mindig arra törekszik, hogy egy kicsit lazítsunk ezen, egy kicsit a magunk kívánságai szerint járjunk. Még Jézus Krisztust is merészelte megkísérteni azzal, hogy félremagyarázza az igét. És ugye idézte neki a megkísértés hegyén, hogy hát vesd alá nyugodtan magadat, mert megvan írva, hogy az ő angyalainak parancsolt felület, hogy kézen hordoznak téged a kőbe. De miért nem lehetett Jézust ezzel megtéveszteni? Mert ő annyira ismerte az ígét, és annyira értette annak a szívét, lelkét és lényegét, hogy azt mondta, igen, de az is ott van, hogy minden utadban. Ő ezt világosan tudta, minden utadban. Ez az ige nem azt jelenti, hogy te bármit csinálhatsz, mert az ő angyalainak bárhova, bármibe mész bele, és bárhova merészkedsz, parancsol, hogy téged megőrizzenek, hanem csak minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja, amelynek az Isten igéjének az útja, amely az Isten gondviselésének az útja, az Isten vezetésének az útja. És testvéreim, hadd kérdezzem azt, mi megtéveszthetetlenek vagyunk az Isten igéjének az értelmét illetően? Jézus azzal kezdte a nagy profétikus beszédét, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Gondoljuk, hogy véletlenül? Nem. Mert a végidőt hatalmas hitetések jellemzik. Hatalmas hitetések. És lám elég annyi, ahogy a sátán is tette, hogy kihagyjuk valamit egy igéből. És állítom azt, hogy nem ér semmit, hogy valaki dogmatikailag tudja nagyjából a bibliai tanításokat. Attól még mindig hitethető és megtéveszthető. Csak akkor, ha ő személyesen, állandóan kutatja az igét, az neki megelevenedik a Szentlélek által. És akkor, ha a legkisebb részletekre is figyel, és őt nem lehet megtéveszteni, mert neki teljesen világos azoknak az eredeti értelme, és azoknak a belső összefüggése. És Jézus erre tanított, az írás fel nem bontható. És nézd meg a legkisebb részleteket is, mert elég egy részletnek a mellőzése, elég egy összefüggésből kisiklatás, és az már nem az Isten beszéde hűségesen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly üzenet nekünk, amit a filadelfiai hívőknek küldött Jézus, hogy megdicséri őket azért az álhatatosságért, hogy az én beszédemet megtartottad, és az én nevemet nem tagadtad meg. És azt mondja, mivel te ehhez a beszédhez álhatatosan ragaszkodsz, azért én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. És talán még egy igét idéznék azzal kapcsolatban, hogy mennyire Sátánnak a mestersége, hogy Isten igéjét mondja, és Isten igéje hangzik, de az Isten igéje mégis valahol kisiklatva, összefüggéséből kiragadva, vagy elfordítva. És a végidő tele lesz ilyenfajta írás értelmezésekkel. Szeretnék Jeremiás könyve 8. fejezetéből olvasni egy kis részletet. Jeremiás könyve 8. fejezetében találjuk, és sajnos azt kell mondanom, hogy sokszor a teológia az a tudomány, ahol a legmesteribben megtanulják űzni ezt, hogy hogyan lehet látszólag az Isten beszédét képviselni, de az Isten beszédét mégis elfertíteni, abból kihagyni, vagy összefüggéséből kiragadni, és végül teljesen másfelé mutat az értelme. Az efféle írástudókról Jeremiás könyve 8. fejezetében a következőt olvassuk. Jeremiás könyve 8. fejezetében a 8. és a 9. vers. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony, ímé hazugságra munkál az írástudók hazugtolla. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogadtatnak. Ímé megvetették az Úr szavát. Micsoda bölcsességük van tehát nékik. Hát, mint aki jól ismerem a teológiai tudomány berkeit, meg a teológiai irodalmat, hát én nekem ez az igen nagyon sokszor eszembe jut, hogy hazugságra munkál az írástudók hazugtolla. Hogy valósággal művészi idézőjelbe, mesteri szintre lehet jutni az Isten igéjének a kiforgatásában és az elferdítésében. És azt mondja, megvetették az Úr szavát, micsoda bölcsességük van tehát nékik. És ezért mondom, hogy nekünk igen meg kell alapozódni az Isten beszédében, úgy, ahogy arra Jézus adott mintát, úgy, hogy az írás fel nem bontható. Úgy, hogy a legkisebb részletére is figyelj, és megtartani az ő beszédét. És mit ígér Jézus? Azt mondja, hogy mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, mire álhatatosan ragaszkodsz az én beszédemhez, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Nem tudom, ti ízlelgettétek ezt az ígét? Sokszor emberek egyénileg megpróbáltattak, és hívő népcsoportok is megpróbáltattak, de olyan, hogy egyszerre az egész föld lakosai megpróbáltatnak, ilyen nem volt. Ez a vég idejének a sajátossága, hogy a föld lakosai, eljön a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait kivétel nélkül mindegyiket, és mindegyiket döntés elé állítja. És melyik lesz ez a megpróbáltatás, amely a föld minden lakosát eléri, és mindnyájukat választás elé állítja. Ugye az, amiről olvasunk Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy kényszerítik a föld lakosait, és hogy így mondjam, nem egyszerűen világi hatalmak, hanem világi és vallási hatalmak, és az Isten beszédére hivatkozva, és az Isten nevével, és az Istennel érvelve, és akkor ott mindenkinek dönteni kell, mert hangzik egy ellenüzenet, egy teljesen ellentétes üzenet, amely pedig azt mondja, hogy imádjátok a Teremtőt, és pont az ellenkezőjét mondja, de mindegyik vallásos beszéd lesz. Én annyira fontosnak tartom Ellen White-nak ezt a mondatát, azt írja, az utolsó nagy küzdelem kétféle kereszténység között fog lezajlani. Nem Isten tagadás, világiasság is, és kereszténység között, hanem kétféle kereszténység között. És így folytatja, az emberi hagyományokra és kitalálásokra épített kereszténység, és az ó és új szövetségre épített kereszténység között. Ez két totálisan különböző kereszténység. Mindegyik kereszténynek vallja magát, mindegyik hivatkozik az Isten beszédére, de az egyik az ó és új szövetségre épül, azzal a hűséggel, ahogy Jézus viszonyult az igéhez, azzal az álhatatossággal, ahogy a régi korok hívő inkább a fejüket vették, inkább megölettek, de az Isten beszédétől el nem álltak. A másik pedig egy emberi kívánságokhoz igazított, egy az írástudók tollával, egy az írástudók kiforgatásával elferdített kereszténység. És azt mondja Jézus, hogy ő azokat fogja megtartani ebben a megpróbáltatásban, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait, akik álhatatosan ragaszkodnak az ő beszédéhez, és az ő nevét nem tagadták meg. Gondoljatok a hegyi beszéd záró hasonlatára is. Mit mondott Jézus, hogy ki az, aki megáll a viharban, és ebben a végső mindennél nagyobb viharban és megpróbáltatásban? Ha valaki hallja tőlem a beszédeket és megcselekszi, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát, és fújhatottak a szelek, és jöhetett az árvíz, és jöhetett az eső, de az a ház szilárdan maradt, mert kősziklára épült. És ez minden megpróbáltatásban így van, hogy egyedül az Isten igéje tart meg bennünket. És mi azzal számoljunk, hogy az Úr ma úgy néz bennünket, az ő mindenkit, aki benne bízik, az ő egész népét, hogy az ő szem előtt mindig ez van, hogy készít erre a végső megpróbáltatásra. Ez a végső megpróbáltatás pedig rendkívüli hitet igényel. Abszolút ragaszkodást az Isten beszédéhez, és egy abszolút bizalmat az Istenben, az élő, személyes Istenben, aki az ígéreteit teljesíti. Mert nem elég még az sem, hogy az Isten beszédétől el nem mozdulnál, de kell, hogy az élő Istenben legyen bizalmad, abban, hogy az ígéreteit teljesíti, abban, hogy megtart, megment és megszabadít. És ezért ne csodálkozzunk azt, ha az egyéni életünk is Jézus eljöveteléhez közeledve sokféle megpróbáltatással van megtűzdelve. És ezek a megpróbáltatások mind arra szolgálnak, hogy a mi hitünket neveljék, és az Isten ígéreteiben és az Isten szabadításában való bizalmunkat rendíthetetlenné tegyék. De én azt hiszem, mi ettől pillanatilag még nagyon messze vagyunk. És szeretnétek nektek néhány igét idézni, ez mik engem mindig elgondolkoztatnak, és mindig azt mondom, hogy ezek olyan mércék, olyan tesztpróba, hogy én hol tartok a kereszténységemben. És én magam úgy látom, hogy még ezt a szintet én biztos nem értem el, de azt hiszem, ti is úgy látjátok, hogy még az Úr sok kisebb-nagyobb megpróbáltatáson visz át minket, hogy a hitünket megedze, hogy megtarthasson minket annak a megpróbáltatásnak az idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Jakab apostol levelében azt olvassuk, Jakab apostol levele első fejezetében találjuk, így hangzik ez az ige, tehát Jakab levele első fejezetében, teljes örömnek tartsátok, mikor különböző megpróbáltatásokba juttok. Hát eljutottunk ide, hogy az első gondolatunk az, hogy teljes örömnek tartjuk az újabb és újabb megpróbáltatásokat, és az az első gondolatunk, hogy mert így folytatja, mert tudjátok azt, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Vagy azt írja Péter apostol a levele, első levele 4. fejezetében, meg ne rémüljetek a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek. Hát melyikünk az, aki először meg nem rémül az újabb megpróbáltatástól, de el kell jutni erre a szintre, hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad. És teljes örömnek tartsátok, mikor különböző megpróbáltatásokba juttok, mert ezzel Isten edzi a ti hiteteket a legnagyobb megpróbáltatásra, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És még egy igét idéznék Pál apostol, azt írja a Korintusi első levél 12. fejezetében, hogy én gyönyörködöm a bántalmazásokban, a megpróbáltatásokban, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Hát, nem tudom, eljutottunk-e idáig, és erről nekem mindig eszembe jut egy kedves idős prédikátor, aki elmondta nekem, hogy őt a II. Világháborúban 4-szer hívták be frontra. A világháború évei során. Azt mondja, de ha én jó lelki állapotot kívánok magamnak, akkor olyan lelki és hitbeli állapotot kívánok, mint én akkor ott voltam. Ugye, ön felapostól hogy érti azt, amikor a végén azt mondja, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy a tehetetlenségem 100%-os, Amikor egyedül csak az Úr tarthat meg, amikor teljesen rá kell támaszkodni, azt mondja, akkor vagyok igazán erős. Akkor edződik meg az ember hite. És ezért írja azt Pál apostol, hogy én gyönyörködöm a bántalmazásokban és a megpróbáltatásokban, mert ott tudom átélni azt, hogy egyedül Istentől függök, és ott tudom átélni az ő hatalmas és csodálatos szabadítását. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk még meg kell barátkozni ezzel, amit Pál apostol így mond, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába eljutnunk, és eljutni oda, hogy nem rémülünk meg a megpróbáltatástól, eljutni oda, hogy teljes örömnek tartjuk, egyenesen gyönyörködünk a megpróbáltatásokban, mert egyre nagyobb lesz a hitünk, egyre inkább az az első gondolatunk, hogy ebből Isten egy csodálatos szabadulással fog kihozni, vagy lehetetlen, hogy az Isten elfeledkezzék, és ez a töretlen hit, ez a megingathatatlan hit, amire az Isten bennünket segíteni akar. Gondolom, sokan ismerik a nagy küzdelemben azokat a sorokat is, amikor azt írja, hogy sokszor úgy van, hogy az emberek előre nagyobbak, vészesebbnek festenek valamit, aztán mikor belekerülünk a helyzetbe, azt mondjuk, nem is volt olyan szörnyű. Azt mondja, de ez nem így lesz a végső megpróbáltatással, hanem semmi nem képes leírni, hogy az milyen szigorú és súlyos lesz. Azt is írja, hogy olyan hitet igényel, amely elviseli az éhséget, a fáradtságot, a késedelmest, amely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. Ezért adjunk hálát az Istennek azokért a megpróbáltatásokért, amelyek érnek bennünket, akár egyéni életünkben, akár milyen formában, mert a jó Istennek a szem előtt mindig ez van, hogy ő majd megtartson minket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És mi ezzel csak úgy készülhetünk föl, ha álhatatosan ragaszkodunk az Isten beszédéhez, mert az ígéret így szól. Mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, és előzőleg megmondja, hogy mi az, amit értékelt ezeknél a hívőknél, hogy az én beszédemet megtartottad, és az én hitemet nem tagadtad meg. Ez a fajta ragaszkodás az Isten beszédéhez, másrészt pedig az élő hitnek a gyakorlása a személyes megpróbáltatásainkban, ez az a két dolog, ami fölkészít minket. Akik ezekben álhatatosak és hűségesek, azoknak szól az ígéret. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Segítsen a Jóisten minket, hogy a mi életünkben meglegyen ez mindez a két dolog. Az élő hit gyakorlása a megpróbáltatásokban, és az Isten igéjéhez való ragaszkodás azzal a hűséggel, ahogy Jézus erre példát adott, ahogy a hitbeli elődeink erre példát adtak. Ha ebben a kettőben mi meg kitartunk, akkor bizonyos, hogy Isten megtart a végső megpróbáltatás idején. Amen.
Délelőtt ige tanulmányozásunk lezárásaként keressük ki a 239-es számú éneket, és a 239-es számú énekünk első, második és negyedik versét keressük ki. Tehát a 239-es énekünk első, második és negyedik versét fogjuk énekelni. imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük néked a te igéd rengeteg bátorítását és intelmét is. Most még süt a nap, és még úgy tűnik, mintha a világ akármeddig így zajlana. És mi olyan könnyen elfeledkezünk arról, hogy sietve közeledik a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. Tudjuk, Urunk, hogy ez külső, fizikai félelem, nehézségek is lesznek, és egy hatalmas hitbeli próba is. És Urunk, köszönjük, hogy te ezt tartod szem előtt, hogy mi csak szeretnénk belefeledkezni a mába, és szeretnénk mindig csak békésen és nyugodtan élni, és nyugtalanok vagyunk, és szinte bosszusak, hogyha megpróbáltatások érnek. De segíts, Urunk, hogy a szemléletünk megváltozzék, és értsük meg, hogy az emberi történelem a végkifejlet felé halad, de ezzel együtt a végső szabadulás, az igazság napjának felvirradása is a küszöbön van, de ezt megelőzi egy hatalmas próbatétel. És Urunk, köszönjük, hogy te ezt tartod szem előtt, és te erre akarsz mindegyikünket felkészíteni. És ezért bocsásd meg nekünk, hogy panaszkodunk egyéni, személyes és bármilyen próba miatt, add, hogy soha ne panaszkodjunk. És elfogadjuk azt, amit a te igéd mond, hogy te úgy akarsz minket megedzeni erre az időre, hogy egyrészt tanítani akarsz a te igédhez való rendíthetetlen ragaszkodásra, ami az egyetlen kőszikla, ami a viharban meg fog állni. Óvni akarsz minket a hitetésektől. A másik oldalon viszont azt akarod, hogy élő hitünk legyen a te szabadításodban, a te hűségedben, hogy te soha nem hagysz feljebb megpróbáltatni, mint hogy elviselhetjük, és azzal együtt a kimenekedést is megadod. Ezért, Urunk, szívünkből kérünk, hogy taníts minket mind a te igédhez való ragaszkodásra, mind a te személyedben, a te hűséges erkölcsi jellemedben, a te ígéreteidben való bizakodásra. És így edz meg minket, és készíts fel bennünket arra a végső próbatételre. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és maradj a te szereteteddel és kegyelmeddel mindannyiunkkal. Amen.
Távozás előtt keressük még ki a 334-es számú éneket, és a 334-es énekünk minden versét énekeljük. Thank you.